Nem fordító azt megbántásodra, ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa október 7-ére, hétfőre böjti és imanapot hirdetett a békéért. Október 2-án a Szent Atya szentmisét mutatott be a Szent Péter téren, a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése második ülésszakának megnyitása alkalmából. Homíliája végén Ferenc pápa október 7-ére, a Hamász és Izrael közötti háború kitörésének első évfordulójára böjti és imanapot hirdetett az egész világ békéjéért. Ferenc pápa felhívására válaszolva az Egri főegyházmegye október 7-én csatlakozni kíván a meghirdetett böjt és imanaphoz, melyet a békéért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon ki lehetőségeihez mérten, böjtel és imádsággal, vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek felhívásában. Megszületett az Európai Népek Szövetsége, amely békét akar, jelentette ki Matteo Salvini, aki a Patrióták Európáért politikusainak beszéde után zárta a Liga nagygyűlését a Lombardiai Pontidában. A Liga vezetője kijelentette, sem ő, sem az európai patrióták nem adják fel a törekvést a békére, a szabadságra, a nemzeti döntéshozatalra és a biztonságra. a Pontidában tartott találkozót az 1571. október 7-én Lepantónál győztes Szent Ligához hasonlította. A baloldal békét hangoztat, de a háborút finanszírozza, jogokat követel, de megfeledkezik kötelességéről, mondta, és ide sorolta annak biztosítását, hogy az európai városokban biztonságban lehessen sétálni az utcákon. Matteo Salvini hangsúlyozta, Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen Soros György az egyengondolkodás, az eltörlés kultúrája és a gender ideológia képviselői indítottak támadást. Az európai baloldal és a brüsszeli bürokraták ma együtt büntetik Magyarországot, mert nem engedjük be a migránsokat, mert megvédjük Európát, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Matteo Salvini vezette Liga nagygyűlésén a lombardiai Pontidában. A magyar kormányfő, aki a nagygyűlés díszvendégeként szólalt fel több más európai, jobboldali politikus mellett, hangsúlyozta. Magyarország 200 millió euró büntetést kapott, minden nap 1 millió eurót fizet, mert nem engedi be a migránsokat. Ez szégyen, ez Brüsszel szégyene, fogalmazott. Hozzátette azonban, ha tovább büntetnek bennünket, akkor a migránsokat Budapestről Brüsszelbe fogjuk szállítani. Az aradi vértanúk vére pecsételte meg azt az elkötelezettséget, amely már csak nem két évszázada meghatározza a magyar nemzet karakterét. A szabadságot, az önrendelkezést és a nemzeti identitás iránti feltétlen hűséget, mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Budapesten a Fiumei úti sírkertben. Zsigmond Barna Pál az aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen a Battyányi mauzóleumnál hangsúlyozta. A 13 aradi vértanú nem csupán a múlt, hanem az élő üzenet a jelen számára is arról, hogy a szabadságot és a függetlenséget soha nem adták könnyen. Küzdeni kell érte, védelmezni kell és meg kell érteni, hogy azok, akik a szabadságot korlátozni akarják, mindig új formában jelennek meg. A tehetséggondozás nemzeti ügy, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika közlése szerint az elmúlt 16 év alatt 37 milliárd forintot fordított a kormány tehetségügyre. Ebből az összegből 19 milliárdot a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból tudtak a fiatal tehetségekre fordítani, nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében. Hozzátette, tehetségügyben az intézményrendszer is nagyon szerteágazó. A Tehetségközpont és a Nemzeti Tehetségprogram honlapjának a feladata az, hogy ezeket összehozza és láthatóvá tegye, az érdeklődőknek minél több információt adjon. Végül az időjárásról. Hétfőn hazánk nagy részén már napos, csapadékmentes időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, északkeleten azonban várhatóan csak a déli óráktól csökken a felhőzet. A délnyugatira forduló szél nagy területen megélénkül, délnyugaton egy-egy erős lökés is lehet. A hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sokszor úgy tűnhet, mintha Isten játszana velünk, miközben ennek pont az ellenkezőjét teszi. Komolyan vesz bennünket, és rengeteg meglepetést tartogat, amire rácsodálkozhatunk. Jelenics István, piarista szerzetes gondolatával köszöntjük hallgatóinkat. Dr. Jelenics István piarista atya, nyugalmazott gimnáziumi, főiskolai és egyetemi tanár, életének 92. szerzetességének 70. papságának 65. évében 2024. szeptember 26-án rendtársai körében szentségekkel megerősítve hunyt el. Műsorunkban egy családról szóló előadásával ráemlékezünk.
A világban ez a új gondolkodásbeli, életformabeli átalakulás nem hozott nagyobb boldogságot, hanem valamiképpen riadalmat teremtett az emberekben, különösen akkor, amikor ezeknek a nagy álreményeknek a hiúsága, az üressége kiderült. És azután felszabadított az emberekben egy csomó önzést, hogy ki úgy érzi, hogy közös ügyek nincsenek már, amiknek a szolgálatában állhatna az ember, és akkor ott a saját boldogságát is szolgálná ezeknek a közös ügyeknek a szolgálata közben, hanem ebben a bajba jutott, vagy pusztulásra szánt világban ebben egy kicsi egyéni örömet még kiküzdhet magának, hogyha okos, és akkor minden erkölcsi gátlást feledve, feladva, sokszor bizony önzővé válnak az emberek, egymás ellen fordulnak, és ezeket a maradék javakat egymástól rabolják el azért, hogy a pusztuló világban saját életüket még legalább elviselhetővé tegyék. Valami furcsa dolog ez, hogy a közéletben is nem csak azért, mert a régi eszméknek a kötelező ereje valamiképpen meglazult, a vallás, vagy a lelkiismeret, vagy ilyen másféle erő, ami régebben az embereket arra késztette, hogy együtt dolgozzanak, eltűnt. A közös reményeknek az eltűnése is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek akkor önzővé és kapkodóvá lettek. És az eltűnt perspektívák helyett a pillanatnak a kínálatát keressék. A pillanat azért kínál élvezeteket. Filozófusok beszélnek erről, hogy az embernek a pozitív élményei rangban nagyon különbözők, és lehet nagyon intenzív, nagyon vonzó valami, amit mondjuk élvezetnek nevezünk, de igazából az ember nem arra termett, hogy minél több élvezetet összehalmozott, és az életének a pozitív jellegét nem ez biztosítja, hanem örömre termett az ember, meg boldogságra termett az ember. Csak a öröm, meg a boldogság az valami iskolázottságot kíván, valami belső fegyelmet is, valami reményt, és azután egy hosszabb befektetésnek az eredményeként virrat föl az embernek az életébe. Különösen ez a világ, ez a fogyasztói társadalom rengeteg élvezetet kínál, és annak érdekében, annak a veszett fejsze nyele alapon az emberek ezek után, az élvezetek után loholnak, és meg akarják teremteni a maguk pozitív élményeit úgy, hogy az olcsóbbat választják, a befektetést igénylő és a reményt igénylő értékesebb helyett. És azután, ugye ezután kapkodnak, így élnek, és ennek következtében vész el az erkölcsi tartásuk, és így nem tudnak összefogni, nem bíznak egymásban, hanem a másik rovására, a közösből minél többet akarnak maguknak megszerezni, és nem törődnek a többiekkel, és nem gondolnak arra, hogy ez a dolog visszaüt, és akkor az egész közérzetük kerül veszélybe, hogyha örökké arra kell vigyázni, hogy ennél lopják a pénzüket, amit a zsebükbe vagy a ide-oda takarékba raktak, és hogy ki ne játsszák, túl ne járjanak az eszükön azok, akiknek a ügyességére tulajdonképpen jó volna, hogyha számíthatnának, de ki a maga javára, a maga zsebére ügyeskedik, és a közös felelősségtudat hiányzik az emberekből egy ilyen egyre inkább reményt vesztett világban. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor hát ez a kérdés fölmerül, hogy mivel tartozunk ennek a világnak, akkor nem arra kell elsősorban gondolnunk, hogy hitet kell hirdetnünk, hanem arra kell gondolnunk, arról kell az embereket meggyőzni, hogy vannak ilyen értékek, és hogy érdemes összefogni, és lehet a világban, nem olyan elveszett azért ez a világ, és lehet ebben a világban úgy élni, hogy nem egymás ellen élünk, hanem egymásért, és összefogunk, és kialakítjuk azokat a lehetőségeket, hogy meg tudjunk bízni egymásba, az erőnket nem arra fordítjuk, hogy a másiktól elvegyünk valamit, vagy megvédjük a magunkét, hanem az erőket ténylegesen arra fordítjuk, hogy szebbé, jobbá tegyük azt a környezetet, amelyben élünk. A keresztény ember a hitéről, a hitének a értékéről, az életet alakító értékéről nem akkor tanúskodik, hogyha érveket keres, amelyekkel vitázhat, hanem akkor, hogyha erre a hitre valóban egy olyan életet épít, amelyik eljut az örömökig, amelyik eljut a bizalomig, amelyik Igenis, ebben a kockázatokkal teli, vagy reménytelenséggel teli világban is a reményből él, és ennek következtében széppé tud lenni. Mi keresztények az Istennek a kifürkészhetetlen jóvoltából hitben élünk, és a hitünkből remény fakad, vagyis hiszünk abban, hogy a világ nem egy ilyen elveszett csillag, amelyikben az ember fáj a földnek, és az ember az nem a létnek valami tévetek produktuma, amelyik most már a történelminek a végére érkezett, és csak a pusztulásával nézhet szembe, hanem hiszünk abban, hogy a világot egy bölcs, egy szerető Isten teremtette. És ez az Isten nem vesztette el a türelmét, azért, mert sokan hűtlenek lettek hozzá, és nem fordított hátat a világnak, hanem változatlanul itt van velünk. És az egész emberiségnek a javát akarja, és tudja is biztosítani. Tehát ebben hiszünk, és ez a hit tesz bennünket képessé arra, hogy egy másfajta életmodellt fölmutassunk, megőrizzünk magunk között, és fölmutassuk, és megmutassuk azt, hogy igenis lehet örülni. És merünk gyereket vállalni egy keresztény családban, mert gondoljuk, hogy a gyerek is boldog lesz, nem csak én tudok még összevadászni valami örömet a magam számára, hanem a gyermekeimet is. Az Istenre bízom, nem a vak véletlenre, vagy nem tudom micsodára, nem a világban megmutatkozó, jót ígérő kezdeményezésekre, hanem az Istenbe vetett bizalomban igenis vállaljuk a gyermeket. És akkor egy nagyobb családban összefogásra nevelkedik az ember, összefogásban él, és próbál a társadalomban is úgy élni, hogy bízni lehessen benne, és hogy ő is megszólítsa a másik emberben azt, ami abban jó, ami arra jóra hajlik. Nem vitázik vele, nem elveket vitat, hanem egy életformát őriz, és annak a biztonságából és a derűjéből részesíti azokat az embereket is, akik között él. Valami ilyen dolog a feladatunk. Az evangéliumban Jézus persze, hogy arra is biztat bennünket, hogy a hitünket adjuk tovább, az evangéliumot hirdessük. De ugye az olyanokat is mond, hogy mi vagyunk a föld sója, mi vagyunk a világ világossága. És aztán azt mondja, hogy kovász vagyunk, és a kovászt elvegyítik a tésztában, és akkor az egész tészta ehetővé válik, az egész tésztát átjárja ennek a kovásznak az élete. Nem föltétlenül érvekkel kell meggyőznünk a körülöttünk álló embereket, vagy pedig nem sértődött képpel és sebzetten kivonulnunk a világból, hanem abból az evangéliumi hitből merítünk erővel, amelyik bennünk van, amelyiket oly szerencsések vagyunk, hogy szüleinknek, minden körülményeknek, Jóisten különös kegyelmének köszönhetően ez elevenen bennünk van, és az egyház közösségben is, nem csak egy családban, elszórt, nem tudom én, lakásokban vagy házakban, hanem egy egyházi közösségben is ez a hit, ez egy közös meggyőződésként él, ebből merített erővel egy olyan életet élünk, amelyik nem a pillanat örömeit vagy élvezeteit keresi, hanem az örömöket keresi. Bízik abban, hogy igenis beruházással, kicsi fáradtsággal örömöt tudunk elérni, és tartósan az életünkben megjelenik az Istennek az áldása. Még akkor is, hogyha körülöttünk ilyen kétségbe esett emberek, vagy ilyen rossz társadalmi beidegződések kapnak lábra, azok között is tudunk olyan módon jelen lenni, hogy az emberek fölfigyelnek ránk, és nem azt mondják, hogy milyen ravasz receptjeik vannak ezeknek arra, hogy boldoguljanak, hanem azt mondják, hogy miféle belső tartalékaik vannak ezeknek ahhoz, hogy nehézségek között se veszítik el a reménységüket vagy a bizalmukat, és tudnak urrá lenni dolgokon, és tudnak kitartani, és ekközben tényleg hát nem pusztulnak el, és lehet, hogy kevesebb jövedelmük van, mint egy másik családnak, de azzal úgy tudnak élni, hogy a gyerekeik mégis jókedvűek, és nem azt mondják, hogy inkább valahol máshol szeretnék élni, hanem azt mondják, hogy itt mi egymásnak örülünk, azoknak a dolgoknak, amiket megteremtünk, a kevésben is boldogabbak vagyunk. Nem a anyagi javakon múlik a boldogságunk, hanem pontosan azokon a belső értékeken, amiket ez a bizalom köztünk megteremt. A világ sokszor bizalmatlanul fordul felénk, a világ sokszor akadályozza a mi törekvéseinknek a megvalósulását, és ebben néha kísért bennünket az, hogy olyan sértődött vagy felháborodott képet vágjunk, és aztán elutasítsuk az embereket, és csak befelé forduljunk, őrizzük, amink van, és azt próbáljuk valamiképpen megmenteni, hogy az túlélje ezeket a kint zajló katasztrófákat. Ugye a Bibliában van egy olyan kép, ami eléggé intő dolog, hogy ugye az Ószövetségben azt mondja a Biblia, hogy az Isten megharagudott az emberiségre, mert nagyon elhatalmasodott benne a bűn, és akkor vízözönt bocsátott a földre, de azért mégis azt akarta, hogy az emberiség fönnmaradjon, és akkor egy hajót ácsoltatott Noéval, és abba betelepítette őt, meg a családját, meg ott összegyűjtötte a föld összes állatait, és azok túlélték a vízözönt, a többi ember pedig elpusztult. Mi tudjuk azt, hogy ilyen hajót nem nagyon lehet építeni, amin a föld összes élőlénye helyet kaphatna. És azután azt is tudjuk, hogy a földön mióta ember él, azóta nem volt olyan állapot, hogy az egész földet vízborította volna. De ez a modell, ez azért nagyon érdekes, és arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk nem szabad azt képzelni, hogy az Isten most is, vagy most valami ilyesmit tervez, hogy megharagudott azokra, akik elfeledkeztek róla, és majd megment minket egy hajón. Nem az a dolgunk, hogy egy hajóra valahogy szert tegyünk, és arra fölkapaszkodjunk, és utána esetleg némi szánalommal, de elszánt egykedvűséggel nézzük, hogy másokat elsodor a vízözön. Hanem mi arra kaptunk megbízást, hogy úgy tudjunk jelen lenni a világban, hogy mi miattunk, vagy általunk a világot is megmentse a pusztulástól, és visszahívja abból a romlásból az Isten, amelyikbe belesodródott. Tehát nem csak a magunk bőrét kell mentenünk, nem csak a ránk bizottakért vagyunk felelősek, hanem az emberiségért is. És ezt ne érezzük azt, hogy akkor most rettenetes terhet rót ránk az Isten, mert hát a magunk bajával is alig bírunk, nemhogy még az emberiséget megsegítsük. Hát az Isten velünk van ebben a vállalkozásban. Egy sajátos történelmi helyzetben az ember képzeletét is meghaladó feladatot bízott ránk, de ehhez, hogyha mi alázattal, meg jókedvel, meg belévetett bizalommal hozzáfogunk, akkor segítséget is ad az ő kegyelmével. És ez a feladat pontosan az, hogy úgy tudjunk jelen lenni a világban, hogy ne szigetelődjünk el benne, ne egy gettót alakítsunk benne mesterségesen, önmagunkat kizárva a világból, hogy nekünk nincs ahhoz közünk, hogy a gyerekeinket féltjük, vagy félünk ettől a világtól, és őrizni akarjuk magunkat abban az ártatlanságban, vagy tisztaságban, amire szerencsésen hát szertettünk, vagy valamilyen módon benne vagyunk, hanem igenis a kovász szerepét kell vállalnunk a világba, a sónak a szerepét kell, a sóból kevés kell, és mégis az egész étel jó ízű lesz, hogyha a só átjárja. És valami módon ugye erre biztat bennünket az Isten, hogy ne féltsük magunkat, ne féltsük a ránk bizottakat, ne féltsük a hitünket, és ne föltétlenül a hitünkről akarjuk meggyőzni az embereket, hanem arról a lépésről, ami előttük áll, hogy érdemes egy picit nagy lelkűben élni, hogy érdemes egy picit bízni egymásban, és többre megyünk akkor, hogyha megbízhatóan végezzük a munkánkat, mint akkor, hogyha egymás orra elől lopjuk el akár a anyagot, amivel dolgozunk, akár a szerszámokat, amikkel a közös feladatainkat meg kellene oldani. Tehát egyszerre kell látnunk azt, hogy mekkora romboló erők vannak, működnek körülöttünk, és hogy annak mennyi ember ki van téve, mert nincs neki tartaléka, nincs neki védelme ellene. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mégis ezek az emberek is az Isten teremtményei, és nem úgy biztosíthatjuk magunkat, hogy tőlük lehetőleg távol maradunk, hanem akkor áld meg minket is az Isten, ha ezt az áldást mi igyekszünk őhozzájuk is eljutatni. És újra mondom úgy, hogy egy életformát élünk előttük. Nem harsányan, nem föltétlenül a sajtóban megfogalmazva ezeket a dolgokat, meg nem lelkendezve, hanem a mindennapoknak az egyszerűségével, és mégis a hősiességével, és nem szüntelen áldozatok között, hanem egy belső figyelemben, amiben az Úristenre figyelünk, az életnek a ténylegesen mégis meglévő lehetőségeivel pedig úgy élünk, ahogy az Isten akarja. Nem visszaélünk velük, mint ahogy a világban sokan visszaélnek azzal, ami van, hanem igyekszünk akkor is tisztességesek maradni, hogyha minden arra látszik kísérleten, hogy tisztességtelenek legyünk. Ehhez ad erőt a hitünk, és a hitünkről majd akkor gondolkodnak az emberek, hogyha ezt a fajta életformát csak ugyan hát életre valónak látják. És azt veszik észre, hogy jé, hát ezek boldogulnak, jé, hát ezek boldogabbak, mint mi vagyunk a sok lihegésünkkel, meg kétségbeesésünkkel, meg félelmünkkel, és akkor közeledünk hozzájuk, akkor megpróbáljuk átvenni azokat a dolgokat, amiket tőlük megtanulhatunk, és akkor ugye talán előbb-utóbb eljutunk odáig is, hogy mégis csak elgondolkodunk azon, hogy ennek az ő emberi magatartásuknak, közösségi összetartozásuknak, világban való forgolódásuknak, szolgálatuknak az alapja meg a kiinduló pontja mégiscsak az a hit, amiről akkor már lassanként készek leszünk meghallgatni őket. Valahogy így volt az is, hogy valamikor, amikor a Krisztus igazságát hirdető emberek elszélettek onnan Palesztinából, hát egy pici népség voltak, és mégis egy-kettőre az egész római birodalomban, meg az egész környezetükben, mi már nem is tudjuk, hogy mennyire messzire esetleg örmények között is, Indiában is, ki tudja hol, el tudták vinni ezt a kereszténységet, nem annyira az érveikkel, mert nem voltak ezek filozófusok, hanem az életükkel, amiről azt látták az emberek, hogy ezek valami olyasmit őriznek, amitől hajlékonyabbak lesznek, kitartóbbak lesznek, nagylelkűbbek lesznek, de nem a butaságig, hanem valami olyan módon, hogy ez a nagylelkűség, ez a szeretet, ez megtérül, és az ő életüket is gazdagabbá teszi. Ami az evangéliumban van, hogy ugye, aki az életét meg akarja tartani, elveszíti. És aki kész elveszíteni, az megtalálja. Valami módon ennek a logikának az igazságát, ha magát a mondatot nem fogalmazták is meg az emberek, de meglátták. És akkor ugye római birodalomban újra még egyház üldözések is kitörtek, és egyszer csak azt vették észre a nem keresztény emberek, hogy hát akkor, amikor ott elkezdik kutatni a keresztényeket, elkezdik irtogatni őket, akkor a legértékesebb embereket emelik ki közülünk. Azt a mestert, akire eddig rábíztam a cipőmet, hogyha meg kellett javítani, mert ez tisztességesen megjavította, azt a embert, aki barátságos volt hozzám, aki segített, erről derült ki, hogy keresztény. És akkor megölték, akkor utána az emberek is azt mondták, hogy hát ne öljük meg azokat, akikre társadalmunk ráépült. Valahogy így kell jelen lennünk ebben a társadalomban. Persze, hogy hát vannak intézményeink, ugye egy kicsit más a helyzetünk azért, mint ennek a kezdő keresztény egyháznak. A közéletbe beleszólunk, a tudománynak a világában is megjelenünk, a politikában is valamilyen módon megjelenünk. De ugye az azért olyan döbbenetes, hogy mégis a legfontosabb ez, amire igazán hivatkozhat minden érv, az élet. És az életnek ez a gyakorlata. Persze, hogy a keresztény családban is elképzelhető, éppen ebben a mostani világban sajnos, hogy nagyon derék keresztény szülőknek a gyerekei közül is elkallódik valaki. De valamiképpen mégis az, hogy egy közösségben, a keresztény családokban több gyerek van, és az a több gyerek esetleg kevesebb anyagi jólétben él, kisebb anyagi jólétben, de mégis boldogabb, mint mások gyerekei, akik ezek között a világ kínálta csábítások között élnek, de nem tanulják meg a nagy lelkűséget, nem tanulják meg azt, hogy a minőséget keressék, és ne a kínálatnak a mennyiségét, és így tovább. És akkor a családok boldogulnak mégis. És a világban akkor mindenféle törtetés nélkül, hát az derülhet ki, hogy valóban azok az emberek, akik a egyházból, a hitből merítenek, akik imádkoznak, akik az Úristenben reménykednek, azok életre valóbbak a többieknél. Nem úgy, hogy letapossák őket, hanem úgy, hogy a kezük nyomán áldás fakad.
Kedves hallgatóink, a nemrég elhunyt dr. Jelenics István piarista szerzetes előadását hallották. Temetése október 15-én, kedden 13 órakor lesz a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Lelki üdvéért ugyanezen a napon 15 óra 30 perckor mutatnak be szentmisét a belvárosi Nagyboldogasszony templomban. Kedves hallgatóink, további békés napot kívánok valamennyiüknek!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma az evangélikus egyház műsorát sugározzuk.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Így szólt az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciájának mottója. Mai műsorunkban Szemerei János, evangélikus püspök igei köszöntő gondolatait osztjuk meg, őt követően pedig a deákházas párt hallhatják, akik szóban és énekben tettek tanúságot hitükről. Deák László, kispesti evangélikus lelkészt, és Deák Gabriella, hittanárt hallhatják. Arról, hogy jártukban, keltükben, szolgálatuk során, iskolák folyósóin, hogyan éri el általuk Isten az ő szeretetével az őt korábban talán egyáltalán nem ismerő embereket. Tartsanak ma is velünk! Szemerei János evangélikus püspököt hallják.
Én egy igei köszöntőt hoztam, egy páli igét választottam. A Róma beliekhez írott levél 9. fejezetének a 16. versét. Ezért tehát nem azért, aki fut, nem is azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Ez az ige ismert, sokat hívjuk segítségül, mert nagyon mély igazságokat hordoz. Ugyanakkor hordozza azt a furcsa ellentmondást, hogy vannak nagyon igyekvő, törekvő emberek, akik nem jutnak sehova általában sem, meg az Isten útján is vannak ilyen testvérek, vannak nagyon elkötelezettek, akik valahogyan mégis vakványra futnak, és így tovább. Szóval Pál apostol nagyon mélyen fogta meg ezzel az igével az igazságot, és ahhoz, hogy egy kicsit kibontsam, bibliai igéket hívok segítségül, egy történetet és két példázatot. Nem azért, aki fut. Márk evangéliumának a 10. fejezetében olvasunk a gazdag ifjúról, odafutott Jézushoz, és azt kérdezi tőle, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Megmondja Jézus világosan, tartsd meg a parancsolatokat, és akkor minden rendben lesz. Ifjú korom óta megtartottam, mondja ez az ifjú, és tulajdonképpen ekkor jön egy csavar a történetben, mert megjegyzi az evangélista azt is, hogy Jézus megkedvelte ezt a szimpatikus fiatalembert, de elmondja neki, hogy egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. És azt írja Márk evangélista nagyon kifejezően, hogy eltorzult az arc, amikor ezt Jézustól hallotta, és aztán kullogva elment. Megrendítő történet. Mert rávilágít arra, hogy lehet, hogy a lelkes odafordulásunk, meg az az elképzelésünk, amit mi az Isten követésről, Krisztus követésről gondolunk, Lehet, hogy sok jó dolgot tartalmaz, de lehet, hogy van még benne valami hiányosság, és én azt gondolom, a missziói konferenciákban ezekre érdemes fölfigyelni. Ha olvassuk a páli ígét, akkor azzal folytatódik, nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja. Egy példázatra utalok, Jézus mondta el, amikor is két imádkozó embert mutatott be, a farizeust és a vámszedőt. A farizeus kiáll, és elmondja a teátrális imádságát, hálát adok Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, stb. És nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt mellettem. És akkor felsorolja, hogy mi jellemzi az ő hívő életét, és akkor említ ilyeneket, böjtölök hetente kétszer, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Amit ő felsorol, az azért meghökkentő, mert tulajdonképpen ő túlteljesíti még a törvényben előírtakat is. Vagyis egy az Isten útján járatos szeméről beszélünk. És ott van mellette kontrasztként az a vámszerű, aki nem véletlenül írja úgy az evangélium, hogy szemlesütve imádkozik, mellét verve mondja, atyám, légy irgalmas, nekem bűnösnek. És ő teljesen igazat mond, tényleg bűnös. Tehát az életük alapján, ha összehasonlítanánk a kettőt, nyilvánvaló, hogy a vámszedő nem jön neki jól ebből az összehasonlításból. De Jézus értékítéleten nagyon meghökkentő. Mert Jézus azt mondja, hogy ez, mármint a vámszedő, megigazulva ment el, nem úgy, mint amaz. És azt mondja hozzá, mert aki magát felmagasztalt, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. És harmadik bibliai példaként hozom Lukás 15-ből a tékozló fiú történetéből azt a jelenetet, amikor a mindenért eltékozló fiú jön hazafelé, szétesve, szakadt ruhában, és azt írja a találkozásról Lukács evangélista, még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A tékozló fiúról szóló jézusi példázatnak ez a leggyönyörűbb része, mert azt mutatja meg, hogy ez az apa valószínű rendszeresen várta a fiát, és számolta az időt, vajon jön-e már az én fiam. Nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Isten, és ez a példázat azért izgalmas, és azért gyönyörű, mert itt Jézus tulajdonképpen az égi atyáról beszél. Nem azért, aki fut, nem a tökéletes és akár a túlteljesítő vallásosaké, mint amilyen a farizeus volt, hanem azoké, akiket az Isten szeretete átölel, és kiket ölel át, azokat, akik őhozzá fordulnak, mert tudják, hogy szükségük van rá. Az első két történetben sem a gazdag ifjú, sem az a farizeus nem igazán gondolta, hogy még az Isten segítségére is szükség van, mert úgy gondolták, hogy az egyik megtartottam ifjúkorom óta, túl teljesítem a törvényt, Istennek már tulajdonképpen csak egy dolga van, hogy gratuláljon nekem. A keresztény embereket ez néha-néha megkísérti. A történet, illetve a példázatok gyönyörűen mutatják, hogy nem ez a mi reményünk. A mi reményünk a szerettei az elveszettek elé futó apa, aki nem más, mint a szerető Isten, vagy hogyha még tovább fordítjuk az eseményeket, akkor ez nem más, mint az a Krisztus, akiben az atya szeretete öltött testet és jött a földbe. Nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Róla teszünk tanúságot, ő benne bízunk, és őrá figyelünk, és azt kívánom, hogy Isten áldása kísérje a missziói konferenciát, hogy mind többen élhessék át azt, hogy amikor hozzátérnek, akkor az elénk futó atya, a szerető Krisztus átöleljen bennünket. Amen.
Deák Gabriella éneke után a lélek hangoló második felében Deák László kispesti lelkészt hallhatják.
Kedves testvéreim, most arról beszélgetnénk, hogy ki honnan jött, akkor ezt a kérdést kétféleképpen is fel lehet tenni, egyrészt földrajzilag, bizonyára különböző helyekről jöttünk, másrészt pedig lelkileg. Talán valaki nehézségből, valaki örömből, egészen más helyzetből jöttünk, de amiben megegyeztetünk, az két dolog. Egyrészt az, hogy van körülöttünk egy világ, amiben benne élünk. Egy olyan világ, amiben van ezernyi nehézség, ezernyi küzdelem, és sokszor talán azt a hibát követik el a keresztények, hogy erre fókuszálnak, hogy jaj, milyen ez a világ. A világ az mindig nagyon nehéz volt. Hallunk majd egy igét Nehémiás korából, hallunk majd egy igét a római világ korából, Pál apostoltól, és ugyanezek a dolgok ott is megvoltak. Ezernyi probléma, ezernyi nehézség, ezernyi kísértés, de nekünk nem erre kell nézni, hanem arra, hogy Isten ebbe a világba szeretne feladatot adni nekünk. És az Isten azt mondja, hogy én bízom benned, hogy te meg tudsz állni abban az osztályközösségben, ahova én állítottalak, te meg tudsz állni abban a gyülekezetben, azon a munkahelyen, ahova én állítottalak. És én biztatásként most két olyan igét hadd helyezzek a testvérek szívére, ami az utóbbi időben nekem nagyon sokat jelentett. Az egyik az Pál apostolnak a második tesszalonikai levélben leírt sorai. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóra való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan. Nagyon érdekes ez a szó, hogy elhívás, mert amikor valakit elhívunk magunkhoz, az azt jelenti, hogy szeretnénk, ha ott lenne nálunk. Meghívlak téged, elhívlak az én otthonomba, és azt szeretném, hogy legyél ott nálam. És közben a Bibliában pedig az elhívás az nem ezt jelenti. Ez sokkal inkább a megtérés. A megtérés az, amikor Isten azt mondja, hogy gyere hozzám, legyél itt velem. És a megtéréshez nagyon sok ember életében nem kapcsolódik oda az elhívás. Pedig Isten szól. Nagyon sok ma az olyan keresztény, hiszem, hogy meghallotta Isten szavát, szeretne Isten útján járni, de a cselekvő, megélt kereszténység az hiányzik az életéből. Nagyon nagy feladatunk egyrészt hálát adni azért, hogyha mi személyesen megláttuk azt a területet, ahol Isten látni akar minket, és ez lehet egy templomkert takarítástól kezdve, egy oltárdíszítésen át, gyermekbiblia kör vezetésig, nagyon-nagyon sok minden, és az a mi feladatunk, hogy valahogy ezt megértessük másokkal is. Csak egy példát hadd mondjak, Pál apostolnál nagyon jól látszik ez a kettősség. Ugye Pál apostol megtér, és amikor megtér, akkor elkezd valamit ott Damaszkuszban, majd utána évekre eltűnik. És mi történik évek múlva? Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Vagyis már Pál Isten gyermeke volt. És akkor a Szentlélek azt mondja, hogy arra a munkára válasszátok ki, amire elhívtam őket. A Szentírásban a elhívásnak a szava az a klézis szó, ami egyrészt jelent hívást, elhívást, meghívást, másrészt pedig jelent hivatást. Ugye szokták mondani, hogy annak van a legjobb munkája, aki pénz nélkül is ezt végezni. Hála Istennek, én is ilyen vagyok. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És én nagyon örülök annak, hogyha itt olyanok vannak tényleg együtt, egy gyülekezeti munkatárs megerősítőnek, ez a célja, hogy az ember ezt a hivatását is megtalálja Isten országában. Hogy mire hívott engem az Isten, ott, ahol éppen vagyok. Mert nagyon szép dolog valóban Isten gyermekének lenni. De meg is kell mindezt élnünk. Mi most a Biblia órán Nehémiás könyvét vettük, már több mint 70 éve építik a templomot, a falat, a várost, és nem nagyon haladnak semmire. Közben azt látjuk, hogy Szimbálat és Tobia gyalászkodik, utána ilyen kisebb terrorcselekményeket terveznek, ezért úgy kell dolgozniuk, hogy egyik kezükben kömüves kanál van, a másikban pedig kard. És amikor Nehémiás ezt látja, akkor mond egy biztató mondatot. És ez a biztató mondat nekem nagyon sokat jelentett, és ez a mondat így szól: majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek és az előjáróknak és a nép többi részének: ne féljetek tőlük, nagy és félelmetes Úrra gondoljatok. Ez egy biztató, gondolja az Istenre, de jön a folytatás. Hanem harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Vagyis azt mondja, hogy te, ha itt az őrhelyeden megállsz, mint elhívott ember, aki tudja a hivatását is, azzal a családodért is harcolsz. Azzal az otthonodat is véded. Ha te olyan édesapaként mész haza, aki Istennek a hűséges katonája, akkor ez sugározni fog a gyermekeire is. Sugározni fog az otthonodra is, építeni fogod a falat. Nincs olyan keresztény élet, aminek ne lenne hatása a környezetére. Akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy 2024-ben nekünk hűségesen meg kell állnunk, akkor az azért is van, mert ez hatással lesz a mi unokáinknak az életére. Mert nem mindegy, környezetvédelemből mondják sokszor, hogy milyen bolygót adunk tovább az unokáinknak. Nem mindegy, hogy mi keresztények milyen világot adunk tovább a gyermekeinknek. És ha ezt látják, ha ezt visszük haza, akkor abban óriási ajándék van. És milyen az, amikor valaki csak feszültséget visz haza, és engem milyen elgondolkoztatott az, hogy miért van sokszor az én életemben is az, hogy ezerszer udvariassal vagyok gyülekezeti tagokkal, ezerszer több mindent lenyelek és elfogadok, mint otthon a családomban. Az lenne, hogy mind a két helyen türelmesek lennénk. De mit viszek haza? És teljesen jogos, amikor a család ezt mondjuk számon kér, hogy bezzeg. Amikor felveszed a telefon, most csak mondok egy nevet Mari néninek, akkor megváltozik a hangod. És persze ez jó, mert lelkészként az embernek kell, hogy legyen, igen, hite, kitartása, türelme, de mit viszünk haza? Nehémiás azt mondja, hogy ne csak azt nézzétek, hogy most ti megvéditek magatokat a támadásoktól, ezzel megvéditek a gyerekeitek jövőjét és életét is. Van egy kifejezés, amit karizmatikus testvéreink gyakrabban használnak, ez a generációs átok kifejezés. Van abban valami, hogy nemzedékről nemzedékre, családokon keresztül mehet a nyomorúság, mehet a fájdalom. A szívem szakadt meg, tegnap egy testvérrel beszélgettem, messze lakik, de ilyen online közvetítésen keresztül találkoztunk, aki elmondja, hogy milyen volt az édesapja. Az édesanyja alkoholista volt, nem törődött vele, az édesapja elment dolgozni, hogy alig kapott enni, hogy olyan innivalókat és egyebeket kapott, amitől tönkre ment a gyomra, és azóta is nem tud rendes munkát vállalni, mert állandó hasmenése van, hogy ez mit jelent neki, mit jelent, hogy koszos ruhába jár dolgozni, mit jelent az, hogy 6 évesen a betonos vödröt kellett hordoznia, és hogy most hogy próbál 40-valány évesen talpra állni, és egy másmilyen jövőt biztosítani az ő kis gyermekeinek. És én hiszem, hogy ez az átok meg tud törni, és az ember tud imádkozni, és ennek az embernek néhány hét van megkeresztelem a két gyermekét, aki nagyon-nagyon mélyről és messziről jött.
Én még mit sem tudtam róla, te már akkor szerettél. Anyám éhítől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, ha jelenlétedben ruhádat megérintetem. Jézus, te vagy minden.
Deák László után felesége, Deák Gabriella hittanár tanúságtételét hallhatják.
Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél, ez számomra különösen is hangsúlyos, hiszen én egy olyan családba születtem, ahol A szüleim nem jártak templomba, de még Biblia sem volt otthon. Ennek a rövid kis bizonyságtételemnek, vagy kis beszámolómnak azt a címet adtam, hogy a folyosótól a konfirmációig. És ez már előre vetíti azt, hogy azon a szolgálati területen, ahol én szolgálok az állami iskolákban, sok esetben nem megoldott, hogy legyen egy hely, ahol meg lehet tartani a hittanórát, hogy mégis ennek ellenére, akivel minden helyzetben kell számolnunk, maga a Szentlélek Úristen meg tudja áldani azt az erőfeszítést, amikor odaszánjuk magunkat. Csongrád Csanád vármegyében található az a pici község, ahonnan én származom, Kövegy. 3 éves koromig éltünk itt a szüleimmel, majd Hódmezővásárhelyre kerültünk. Itt a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolába jártam. Nagyon tehetségesnek tartott a zongora tanárom, ezért Szegeden folytatódtak a tanulmányom az ottani konzervatóriumba, és jöttek a főiskolás évek, és már akkor tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Magyar énekszakon végeztem a Juhász Gyula tanárképző főiskolán. De aztán a 20 év alatt, mióta így Lacival együtt szolgálunk, mindig valahogy olyan családok kerültek a látószögünkbe, és olyan gyermekek, akik nem vallásos családból érkeztek, és mivel én is egy nem hívő családban nevelkedtem, ezért valahogy valami párbeszédet szerettem volna, valami hit szerepet betölteni az ő életükben, és ezért a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, a Katikus Hittudományi Egyetemen elvégeztem előbb egy embererkölcs vallásismeret szakot, aztán egy etika tanári mesterszakot, és ezután jött az az én elhívásom, amikor az Úristen beállított abba a szolgálatba, hogy nincs menekvésem, kár az ösztöke ellen rugódozni, tehát ott akar látni azon a szolgálati területen, és olyan családoknak az életében, akikkel azért tudtam azonosulni, és tudok azonosulni, mert tudom, hogy milyen olyan családban nevelkedni. És aztán a hétköznapok kihívásai, amit említettem. Tehát, hogy nem magától értetődő az, hogy hol legyünk a gyerekekkel. Jelen pillanatban Kispesten 7 iskolában tanítok, átlagban 25-26 órában, a többi órát az a párom viszi, ebben a tanévben 11 órája volt, és Kispest egy olyan közeg, ahol nagyon nehéz az evangéliumot hirdetni, tehát nagyon közel kell lenni a családokkal, beszélgetni kell sokat, és hát feltenném azt a kérdést, hogy mit gondolnak a testvérek, hogy az evangélikus hittant kik választják? Mert hogy Kispesten ennyi evangélikus nincs, az biztos? Én úgy szoktam őket nevezni, hogy sehova tanulj. Vagy eljutott már katolikus templomba, vagy éppen az ezoterikus tanok azok, amik inkább megragadták. Tehát sehova tanulj. Tehát ebben a káoszban szinte kell megszólalni, és hogy hol van az előnye annak, hogy mégiscsak a folyosón tartom a hittant, hogy látható vagyok. A Prédikátor könyvéből én ezt úgy fordítottam le, ezt az igét, hogyha állandóan tökéletes körülményekre vársz, akkor sosem fogsz semmit véghez vinni. Tehát, hogyha azon aggódtam volna, és volt olyan hitoktató, aki feladta nem a mi felekezetünkből, hogy nem kapott termetés, hogy folyoson egy gyerekkel, két gyerekkel nem fogja vállalni a hitoktatást, inkább járjon tovább etikára a gyermek. Kitartóan ott voltam a folyosón, és bár tudom, hogy nagyon nehéz egy folyosói hittan során a liturgikus keretet megadni, hogy ott legyen imádság és gitár, de elég elszánt voltam. A folyosón is ott volt nálam a gitár, és így egyre több gyerek hallotta, és ebben az iskolában, ahol végig folyosón voltam, most már minden évfolyamon, és nem csak egy-két fős csoportok vannak, hanem nagyon sok. Az egyik barátunk mondta azt, hogy az Úristen nagy dramaturg, úgyhogy rendkívül sokat segít az ő szervezőkészsége és áldása, hogy így áldja meg a munkánkat. És aztán a folyosótól a konfirmációig. Sokszor voltam elkeseredve, hogy vajon ebédidőben, amikor tartom a hittanórát, és 2-3 osztály elmegy mellettünk, a szavam se lehet érteni, vajon mi marad meg a gyerekekben? És ebből az iskolából lett mindig a legtöbb konfirmandusunk. És olyan családoknak a gyermekei, akik nem evangélikusok, nem hívő családok, nem tudom, mennyire kivehető a képeken. Ezek a kislányok azért nagyon-nagyon érdekesek, mert hogy 5 évvel ezelőtt Egyiptomból érkeztek meg az egyik állami iskolába, ők kopt keresztények, és egy szót nem beszéltek magyarul. Itt is szintén a folyosón tartottam az órát, csak látták, hogy énekelek, meg a Biblia is ott van, beépültek a mi csoportunkba, most már ők elköltöztek vidékre, úgy fogad be a testvért, mint Krisztus tégedet, szoktuk énekelni az Isten tiszteleteken, hát én is ezt átélhettem, és annyira jó volt, hogy egy lelki támaszt nyújthattunk ezzel a kis csoporttal, ezeknek a menekült gyerekeknek, és a két kislány ennek hatására konfirmált nálunk a gyülekezetbe. És aztán, ami külön öröm volt számomra, hogy a család is befogadott, és a legkisebb gyermeknek a keresztelőjén is ott lehettem, és a pici babán látnak egy piros szalagot, ami Jézus Krisztus megváltó vérét jelképezi. És az egyetlen egy kérdés, hogy milyen eszközeink lehetnek arra, hogy a hitüket kevésbé gyakorló családok gyermekeit motiválni tudjuk, érdeklődésüket fenntartani tudjuk, mert meggyőződésem, hogy a hitoktatásban rejlő áldásokat azt a gyülekezet közössége fogja kibontani. Egy-két fős hittanórán a gyerek nem élheti át azt, amit a gyülekezetben átél a közösségben. És emiatt nagyon-nagyon fontos, hogy olyan gyülekezeti alkalmakra hívogassuk őket, amikor például kirándulás van, vagy éppen a hittantáborok. Külön öröm számomra, hogy ezek a szülők, akik kijelentik, hogy ők nem is szeretnének templomba járni, tehát addig jó, amíg a hittanórát bent lehet tartani az iskola falain belül, de a gyereknek engedik, elengedi hittantáborba, és akkor az országos evangélikus hittanversenyen az állami iskolás csapatainkból pont azok a gyerekek jönnek versenyezni, akik még meg sincsenek keresztelve, és nagyon szép eredmény. Igen, mind a három csoportunk is tovább jutott, és minden korosztályban tudunk indítani. Tehát ez külön öröm ezeknek a szülőknek, hogy a gyermekük egy hittanversenyen vesz részt. Boldogok lennénk, hogyha templomba is végre elengednék őket, de nagyon sokat imádkozunk ezért, és teszünk. Nagyon szeretem Augustinusnak ezt a mondatát, hogy benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban. Ahogy magamnak is meg szoktam fogalmazni, hogy lelkesedve lelkesíteni. És ez lesz, ahogy Gyökösi Bandi bácsi írja egy könyvébe, hogy fertőző, ez a jó fertőzés, hogy át tudom adni azt a lelkesedést, és ez az, ami vonzó lesz a gyermekek számára, hogy itt valami olyan kincs van a birtokunkban. Ezzel nem készültem, de muszáj most ehhez elmondanom. Februárban nagyon súlyos beteg lettem. A gerincsérvem, nem is tudtam róla, hogy van ilyenem, kiszakadt, és 3,5 hétre lebénultam. És nem jutottam műtőbe. Ez alatt az időszak alatt folyt a hittanverseny, és amikor lebénultam, a gyerekeket nem tudtam elkísérni, viszont jött a hír, hogy mindegyik csapatom első helyezett lett, tehát mennek az országos versenyre. És akkor imádkoztam az Úrhoz, hogy Uram, lehetetlent kérek tőled. Tudom, elmagyarázták az MR felvételt, hogy kell azt értelmezni, de muszáj talpra állnom, nekem muszáj ott lennem az országos versenyen. És ráadásul a János evangéliuma volt a feladat, és nagyon szerették azt a történetet, amikor a Betesda tavánál Jézus meggyógyítja a beteget. És feltámadás ünnepére lábra álltam, mentem az iskolába, és a gyerekeknek azt bemutatni, hogy Jézus ma is gyógyít, mert nekem is azt mondta, hogy kelj fel és járj. Ez akkora csoda és öröm volt számomra. Messze még a gyógyulás, vagy lehet, hogy nem is lesz, de annyira megerősítő, hogy a szenvedéseinket is felhasználja az Úr sokszor mások javára.
Mai lélekhangolunkban az Evangélikus Missziói Központ konferenciájáról osztottunk meg üzeneteket. Elsőként Szemerei János evangélikus püspököt hallhatták, őt követően Deák László kispesti evangélikus lelkészt és vele közösen szolgáló feleségét, Deák Gabriella hittanárt. A 2024. évi missziói konferencia minden hangfelvétele és arról szóló beszámoló képek megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelynek címe missio.lutheram.hu. Visszajelezhetnek nekünk, kereshetnek minket kérdéseikkel levélben az evmis@lutheran.hu e-mail címen, vagy SMS-ben a 0620-620-3679-es számon. További jó rádiózást kívánunk, szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.